74. fejezet. Petronius valóban nem tévedett. Két nap múlva a fiatal Nerva, ki mindig jóindulatú és odaadó híve volt, elküldte hozzá Cuméba szabadosát a Cézár udvarában történtek hírével. Petronius veszte már elhatározott tény volt. Másnap este akarták elküldeni a centúriót a parancsal, hogy maradjon Cuméban és ott várja be a további intézkedéseket. A következő futárt néhány nappal később indították volna útnak a halálos ítélettel. Petronius zavartalan derűvel hallgatta végig a szabados híreit, aztán így szólt. Elviszed uradnak egyik vázámat, amelyet távozásod előtt adnak majd át neked. Mondd neki azt is, hogy egész lelkemből köszönöm, mert így módon megelőzhetem az ítéletet. Aztán hirtelen elnevette magát, mint akinek nagyszerű ötlete támadt, és előre örül végrehajtásának. Rabszolgái még aznap este szerte jártak, hogy az Arbiter eleganciájé pompás villájába lakomára hívják a Cuméban tartózkodó összes augusztiánuszokat, férfiakat és nőket egyaránt. Ő maga délután a könyvtárban írt, majd megfürdött, és utána felöltöztette magát a vestiplikákkal, és magasztosan, díszesen, mint egy isten lépett a trikliniumba, hogy egy műértő pillantást vessen az előkészületekre, majd a kertre, ahol fiatal fiúk és a görög szigetekről idekerült leányok rózsakoszorúkat fontak a lakomához. Arcán a legkisebb gond sem látszott. A cselédség csak arról tudta, hogy a lakoma valami rendkívüli esemény lesz, mert megparancsolta, hogy adjanak bőséges jutalmat azoknak, akiknek munkájával meg volt elégedve, és enyhe vesszőzést mindenkinek, akinek munkája nem felelt meg ízlésének, vagy aki már régebben megérdemelte a korholást és büntetést. Azt is meghagyta, hogy a citerásokat és énekeseket jó előre bőkezűen fizessék ki. Végül leült a kertben a bükkfa alá, amelynek levelei között áthatoltak a napsugarak, és világos foltokkal tarkították a földet, majd eunökét hívta. A leány jött fehér ruhában, mirtuszágacskával a hajában, gyönyörűen akár egy kárisz, ő pedig maga mellé ültette, és ujjával halántékát gyengéden megérintve, olyan kesteléssel nézett rá, mint ahogy a műértő nézi az ihletett mester vésője alól kikerült isteni szobrot. Tudod-e, Euniké, kérdezte, hogy már régóta nem vagy rabszolga? A leány ráemelte nyugodt égszínkék szemét, és fejét tagadólag rázta. Mindig az vagyok, uram, felelte. De azt talán nem tudod, folytatta Petronius, hogy ez a villa, azok a rabszolgák, akik ott koszorúkat fonnak, s mindaz, ami ehhez tartozik, a földek, a gulyák, mától kezdve mind a tiéid. Euniké e szavak hallatára hirtelen elhúzódott tőle, és hangjából kiérezhető nyugtalansággal kérdezte, miért mondod ezt nekem, uram? Majd ismét közelebb húzódott, és a rémülettől hunyorgó szemmel nézett rá. Arca kis idő múlva fehér lett, mint a fal, a férfi pedig folyton mosolyogva csak egyetlen szót mondott. Igen. Pillanatnyi csend lett, csak enyhe szellő mozgatta meg a bükkfa leveleit. Petronius valóban azt hihette, hogy egy márvány szobor áll előtte. Euniké, mondta, de erősen akarok meghalni. A leány pedig szívettépő mosolyjal nézett rá, és súgva felelte, hallgatlak, uram. Este felé a vendégek, akik már többször voltak Petroniusnál lakomán, és tudták, hogy azokhoz képest a Cézár lakomái is unalmasak és barbárok, tömegesen gyülekezni kezdtek, de egyiknek se jutott eszébe, hogy ez az utolsó szimpózion lesz. Sokan tudták, hogy az előkelő Arbiter feje fölött a kegyvesztettség felhői gyülekeznek, de ez már annyiszor megtörtént, és Petronius egy-egy ügyes fogással vagy egyetlen bátor szóval annyiszor szétoszlatta azokat, hogy komoly veszélyt valóban senki sem sejtett. És Petronius vidám arca és megszokott könnyed mosolya mindenkit megerősített ebben a véleményében. A gyönyörű Euniké számára Petronius minden szava parancsolt, mint hogy pedig megmondta neki, hogy derűsen akar meghalni. A leány isteni vonásai nyugalom ült, és szemében különös fény ragyogott, amelyet az öröm csillogásának lehetett tartani. A triklinium ajtajában a fiatal legénykék, hajukon aranyhálóval, rózsakoszorút tettek az érkezők fejére, és szokás szerint figyelmeztették őket, hogy jobb lábbal lépjék át a küszöböt. A teremben könnyed ibolya illat terjengett, a színes, alexandriai üvegekben lángok égtek. A padok mellett görög lányok álltak, hogy illatszerekkel nedvesítsék meg a vendégek lábát. A fal tövében az aténi citerások és énekesek várták karmesterük jeladását. A teríték fényűző volt, de ez a fényűzés senkit sem bántott, senkire sem hatott nyomasztólag, mintha egyszerűen önmagából virult volna ki ilyenné. Az ibolya illattal együtt vidámság és fesztelenség áradt el a teremben. Az ide belépő vendég érezte, hogy itt sem kényszer, sem fenyegető veszedelem nem függ a feje fölött, mint Cézárnál, ahol az ének vagy vers nem elég fellengzős vagy nem elég találó dicséretért az ember életével fizethetett. Így aztán a fények, a borostyános kancsók, a hótakaró alatt hűlő borok és a válogatott ételek láttára egyszerre felvidult a vendégek szíve. Vidáman zsongott a beszélgetés, mint ahogy a méh raj zsong a virágba borult almafa körül. Csak néha szakította meg egy-egy felharsanó kacagás, néha a dicsérő szavak zaja, vagy egy-egy fehér várra cuppanó túlságosan hangos csók. A vendégek, mielőtt ittak volna, néhány csepp bort kilocsantottak a halhatatlan istenek tiszteletére, hogy megnyerjék oltalmukat és jó indulatukat a házigazda számára. Az mit sem számított, hogy sokan nem is hittek az istenekben. Így kívánta ezt a szokás és a babona. Petronius Euniké mellett nyugodott, s a római újdonságokról, a legújabb válásokról, a szerelemről és szerelmi kalandokról, a versenyekről és Spiculusról beszélgetett, aki akkoriban nagy hírre tett szert az arénában, majd az Atractusnál és a Szósziókoknál megjelent legfrissebb könyvekről szólt. A bort kilocsantva kijelentette, hogy csak Cypris istenasszonya tiszteletére teszi, mert az istenek között ő a legidősebb és legnagyobb, csak ő a halhatatlan, örök és uralkodó. Beszéde olyan volt, mint a napsugár, mely mindig más tárgyat világít meg, vagy mint a nyári szellő, mely meglendíti a kert virágait. Végül intett a karmesternek, és erre halkan megpendültek a citerák, és a fiatal hangok fújták hozzá a kíséretet. Aztán a Kos-szigeti táncos nők, Euniké földjei villogtatták meg rózsaszín testüket az áttetsző fájtlak alatt. Végül egy egyiptomi jövendőmondó jósolta meg a vendégeknek jövendőjüket a kristályedénybe zárt szivárvány színű aranyhalak mozgásából. Mikor aztán az e fajta szórakozást megelégelték, Petronius kissé felemelkedett szíriai párnájáról, és hanyagul szólt. Barátaim, bocsássátok meg, hogy a lakomán kéréssel fordulok hozzátok. Fogadja el tőlem mindegyikőtök ajándékba azt a serleget, amelyből először locsantott az istenek dicsőségére és az én jó szerencsémre. Petronius serlegei csillogtak az aranytól, a drágakövektől és a művészi vésésektől, így hát, noha az ajándékozás Rómában megszokott dolog volt, a lakomázók szívét nagy öröm töltötte el. Egyesek hálálkodtak, s hangosan magasztolták őt, mások azt állították, hogy maga Jupiter sem tisztelte meg az isteneket az Olimposzon ilyen ajándékokkal, de voltak olyanok is, akik haboztak, hogy elfogadják az ajándékot, annyira túlhaladta ez a mindennapi szokás méreteit. Ő pedig magasra emelte a felbecsülhetetlen értékű mirha serleget, mely a szivárvány minden színében játszott, aztán így szólt. Ebből pedig én áldoztam Cypris istenasszonya tiszteletére. Ezt soha többé senki ajka ne illesse, és soha senki ne locsantson belőle más istennő tiszteletére. Azzal az értékes edényt a lila sáfrányvirágokkal behintett kövezethez vágta, és mikor az apró szilánkokra tört, az álmikodó arcok láttára így folytatta. Vigadjatok, Carissimi, ahelyett, hogy csodálkoztok! Az öregség, az erőtlenség szomorú társa az élet utolsó éveinek. De én jó példát és jó tanácsot adok nektek. Nem kell őket bevárni, és mielőtt jönnének, el lehet menni önként, mint ahogy én is elmegyek. Mit akarsz tenni? Kérdezte néhány nyugtalan hang. Vigadni, bort inni, zenét hallgatni, csodálni ezeket az isteni idomokat, amelyeket itt láttok mellettem, aztán koszorús fejjel elaludni. Cézártól már elbúcsúztam. Akarjátok hallani, mit írtam neki búcsúzóul? Azzal elővette a levelet bíbor színű párnája alól, és a következőket olvasta. Tudom, ó Cézár, hogy türelmetlenül várod érkezésemet, és hűséges baráti szíved éjjel-nappal utánam vágyakozik. Tudom, elárasztanál ajándékaiddal, kineveznél a pretoriánusok prefektusává, Tigellinus pedig azzá tennéd, amire az istenek teremtették, összfér hajtsár rá a birtokaidon, amelyeket Domíciától örököltél, miután megmérgeztetted őt. Kérlek, bocsáss meg, mert Hádészre és benne anyát, feleséget, testvéred és Szeneka árnyékára esküszöm, nem mehetek. Az élet nagy kincs, kedvesem, s én értettem hozzá, hogy ebből a kincsből kiválogassam a legértékesebb drága köveket. De vannak az életben olyan dolgok is, amelyeket többé nem bírok elviselni. Ó, ne hidd, nem az zavart meg, hogy megölted anyádat, feleségedet és testvéreidet, meg hogy felgyújtottad Rómát, és az állam minden becsületes férfiát az Erebusba küldted. Nem, ó, Kronosz dédunokája. Minden ember osztályrésze a halál, tőled pedig mást úgysem lehetett várni. De hogy még éveken át hasogassa fülemet éneked, hogy lássam pirhuszi táncodban kapálózó domíciuszi cingár lábadat, halljam játékodat, halljam szavalásodat és verseidet, te szerencsétlen fűzfa poéta, ez az, ami erőmet meghaladja, ez az, ami öngyilkosságra késztet. Róma bedugja fülét, ha téged hal, a világ kinevet, én pedig már nem akarok és nem is bírok miatta tovább pirulni. A Cerberus üvöltése, bár hasonlít énekedhez, kedvesem, kevésbé lesz számomra kínos, mert annak sosem voltam barátja, és az ő hangja miatt nem vagyok köteles szégyenkezni. Járj egészséggel, csak ne énekelj, gyilkolj, de ne írj verset, keverd a mérged, de ne táncolj, gyújtogasd, de ne vedd kezedbe a citerát, ezt kívánja neked, és ezt az utolsó baráti tanácsot adja, az arbiter eleganciál. A vendégek megdermedtek, hiszen tudták, ha Néró a birodalmat vesztette volna el, az sem mért volna rá ekkora ütést. Megértették, hogy aki ezt a levelet megírta, annak meg kell halnia, de azért is borsódzott a hátuk, hogy egy ilyen levelet végighallgattak. Petronius azonban olyan őszintén, olyan vidáman kacagott, mintha a legártatlanabb tréfáról lenne szó, aztán végignézett a jelenlevőkön, s így szólt. Vigadjatok, s űzzétek messze a félelmet. Senkinek sem kell azzal dicsekedni, hogy ezt a levelet végighallgatta, én pedig legfeljebb Karonnak henceketek el vele majd az átkelésnél. Azzal intett a görög orvosnak, és feléje nyújtott a karját. A gyakorlott görög egy pillanat alatt átkötötte egy aranyszalaggal, és a hajlásban átvágta erét. A vér kifröccsent a párnáras Eunikére, aki Petronius fejét feltámasztva föléje hajolt. Uram, rebegte, hihette-e, hogy elhagylak. Ha az Istenek a halhatatlanságot, Cézár pedig a világ fölötti uralmat kínálná nekem, akkor is utánad mennék. Petronius elmosolyodott, kissé felemelkedett, és ajkát a leány ajkához érintve mondta, jöjj. Majd még hozzátette, te igazán szerettél engem, isteni Eunikém. Ő pedig már az orvos felé nyújtotta rózsás karját, és egy pillanat múlva már csorgott a vére, és összefolyt Petroniuséval. Petronius jelt adott a karmesternek, és ismét felhangzott a citera szó és az ének. Előbb a Harmadiost énekelték, aztán Anakreon egyik dalát, amelyben a költő panaszkodik, hogy egyszer az ajtaja előtt rátalált Afrodité összefagyott síró gyermekére. Magához vette, melengedte, szárnyocskait megszárította, az a hálátlan pedig köszönetképpen nyilával átfúrta szívét, és azóta nincsen nyugalma. Ők ketten pedig, mint két szép istenség, egymáshoz simulva, mosolyogva hallgatták, és arcuk egyre sápadtabb lett. A dal befejeztével Petronius ismét körülhordatta a bort és az ételeket, aztán beszélgetésbe eredt a közelében ülőkkel jelentéktelen, de kedves dolgokról, amilyenekről a lakomákon általában beszélni szoktak. Végül az orvost hívta, s kérte, hogy egy pillanatra kötözze még be az erét, mert elálmosodott, és még szeretné magát hipnosznak átadni, mielőtt Thanatos örökre elaltatná. És el is aludt. Mikor felébredt, a leány feje már mint egy fehér virág nyugodott mellén. Áttette a párnára, hogy még egyszer jól megnézze, aztán ismét megnyitották erét. Intésére az énekesek Anakreon egy új dalába fogtak, és citerák halkan kísérték, hogy a szövegét ne zavarják. Petronius egyre halványabb lett, de mikor a dal utolsó szavai is elhangzottak, Egyszer még a vendégekhez fordult. Barátaim, valljátok be, hogy velünk együtt pusztul el, nem fejezhette be. Karja utolsó mozdulatával Eunikét ölelte át, aztán feje a párnára hanyatlott, és meghalt. A vendégek azonban egy két csodálatos szoborhoz hasonló fehér test láttára megértették, hogy e két emberrel együtt múlik el az ő világok utolsó értéke, költészete és szépsége.